Sziasztok, ez itt a Hekkés Lángos 242. adása. Antena vagyok, és itt van velem a stúdióban Szabi. Szia, Szabi!
Hello, sziasztok!
És Ninja, szia, Ninja!
Juhé, sziasztok, hello!
Deja vu érzésem van, mintha múlt héten is így lett volna ez a felállás, nem?
Volt rá precedens már, igen.
Egyébként lehet, hogy ez a múlt heti adás?
Pláne, hogy én azért ugrottam be, mert úgy tudtam, hogy Ninja még nincsen jól.
Hát igen, viszont Szenga ugye felmondott, Béla meg fehérítésen van, úgyhogy... Na, de csapjunk a lovak közé. Nagy port kavart fel az autós, hekkelős cikked, Ninja. Tehát én két-három helyről hallottam közvetlen közelemből ismerőseimtől, hogy hát ez nagyon érdekes volt, és hogy nekiállnak is kipróbálják, tehát hogy mert ott települtek a kalik, meg kerültek elő a jó kis csatlakozók. Úgyhogy hát itt van egy másik autós és hekkelős fail, illetve hír a Hyundai-nál. Mesélj nekünk, kérlek.
Igen, ez egy egészen epik hiba, gyakorlatilag, amiről most szó lesz. Az történt, hogy egy meg nem nevezett security researcher, akinek mellesleg egy Hyundai Ioniq-cell típusú 2021-es évjáratú autója van, elhatározta, hogy az autójában lévő IVIT, ez az In-Vehicle Infotainment Unit, tehát a szórakoztató és tájékoztató egység az autóban, ezt ő megpróbálja egy kicsit meghekkelni, és gondolkodott rajta, hogy hogyan lehetne ezt megtenni, és a kézenfekvő megoldásnak az tűnt, hogy firmware update-et kell tenni, tehát létre kell hozni egy saját firmware-t, amiben beleteszi ugye azt a programot, amit ő akar rajta futtatni, és azt el kell fogadtatni az autóval. Na most itt jön a probléma, hogy hát ez nem annyira egyszerű, tehát ezért a Hyundai-nál gondoltak arra, hogy ne lehessen csak úgy rátölteni a Doom-ot az autóra, vagy a, tudom én, a Winamp-ot, vagy akármi ilyesmit. Ezért hát mindenféle kriptográfiai megoldásokat alkalmaztak, annak érdekében, hogy csak olyan szoftvert lehessen rá föltenni, ami egy bizonyos kriptográfiai védelem ele van látva, meg alá van írva, meg minden ilyesmi. És hát kutatónk, Green Luigi 1 elkezdett ezzel foglalkozni, boncolgatni ezt a dolgot. Ugye letöltött egy firmware update-et a website-ról, ahol ezeket lehet az autóhoz letölteni, és azt találta, hogy ez be volt egy password protected zip-be csomagolva, ezen átjutott, tehát nem volt egy nagy kihívás ezt kinyitni, és akkor megtalálta benne igazából a különböző komponenseket, mindenféle scripteket, meg ilyesmiket, és egy updatert, ami igazából kezeli magát a firmware-nek az update-elését, ez egy exe file, vagy hát egy futtatható állomány, és hát az a helyzet, hogy hiába tudta kinyitni a zipet, hiába tudta, mert mellékelve volt egyébként az van, hogy enkriptálva volt ez az egész firmware. Tehát maga a firmware enkriptálva volt egy OS szimmetrikus kulcsú, ilyen CBC enkriptálási megoldással, egy egyszerű kulcs gyakorlatilag, ami a kinyitáshoz is és a csomag bezáráshoz is, vagy hát a dekriptáshoz is, az enkriptáláshoz is használható. És ez oda mellékelve volt természetesen, tehát igazából dekriptálni tudta a firmware-t, ami nem rossz, mert meg tudta nézni, hogy mi van benne, meg ilyesmi, meg igazából tudott volna sajátot is beletenni, és azt enkriptálni, de ahhoz, hogy ezt elfogadja ez az updater szoftver, ahhoz bizony kellett még egy aláíró kulcs is. És az aláíró kulcs az nem volt mellékelve. Az aláíró kulcs az már egy aszimmetrikus kulcs, ami azt jelenti, hogy nem egy kulccsal történik a betitkosítás, meg a kititkosítás, vagy az aláírás és az ellenőrzés, hanem az aláírás az egy privát, titkos kulccsal történik, és az ellenőrzés pedig egy publikus kulccsal történik. Hát a publikus kulcs persze az mellékelve volt azért, hogy az ellenőrzés az meg tudjon történni, mielőtt elkezdődik az update-elés. És hát gondolkodott rajta Green Luigi, hogy mégis hogyan lehetne ezt kinyitni, vagy megkerülni. És hát egy nagyon érdekes hacker technikát alkalmazott, képzeljétek el, a Google-t. Ugyanis fogta ezt a publikus kulcsot, ami egyébként ezeket a publikus kulcsot úgy kell elképzelni, mint egy karaktersorozat. Egy teljesen olvasható karaktersorozat, hiszen pont az a lényeg, hogy át lehessen küldeni nagyon egyszerűen mindenféle csatornán, és közé lehessen tenni. Szóval fogta ezt a kulcsot, és egy részét kivágta, kimásolta, és betette a Google-be, és rákeresett. És bum, volt találat. De nem akárhol volt ám a találat, hanem egy tutoriában. Egy olyan tutoriában, hogy a tutoriálok azok ilyen oktató anyagok, hogy mit tudom én, hogyan írjuk meg a Hello World alkalmazást Pascalban, Basicben. És van egy olyan tutoriál is az interneten, hogy hogyan csináljunk RSA enkriptálást, vagy RSA titkosítást és dekriptálást példaprogramokkal, OpenSSL segítségével C-ben. Ez így valaki ez ki akarja próbálni, akkor meg ott van az anyag. Képzeld el, hogy benne van a kulcs is, egy ilyen példakulcs, hogy ezzel a kulcssal lehet játszani, próbáltok ki. Hát nem az a kulcs, amit azért használt. A Hyundai használt a saját firmware-jének a aláírására. Hát de. Úgyhogy kivette onnan a privát kulcsot, és alá tudta vele írni az ő általa módosított firmware-t, ezáltal tudta módosítani az autóján futó szoftvert, és ezt már elfogadta az updater, és fölment az autóra a cucc. Úgyhogy hát több cikk és mindenféle leírás született erről. Nagyon. Szerintem ez egy abszolút epic fail, tehát, hogy így a példakulcssal, ugye? Tehát a példakulcssal írta alá a saját szoftverjét.
Ez egy remek bizonyíték arra, hogy igazából bármilyen nagy cégnél is dolgozik, bármilyen szuperfejlesztő, az tudja, hogy egy ablakban mindig fogsz találni egy Stack Overflow-t, vagy hasonlót.
Ja, hát igen, és egyébként, hogyha kíváncsi vagy arra, hogy valaki egy cégnél milyen technológiákat használ, esetleg milyen programokat használnak, milyen problémákba ütköznek, akkor az illetőnek a LinkedIn profiljából, ugye ha megvan a neve, abból érdemes a vonatkozó Stack Overflow bejegyzéseket keresni, és akkor lehet, hogy fogunk találni olyat, hogy éppen a cégnél milyen fejlesztési problémákba, üzemeltetési gondokba és egyéb security kérdésekbe ütköznek, mert mondjuk felteszi a kérdést a nagy közönségnek, hogy csak úgy kérdezem egyébként, hobbi projektben.
Egy barátom miatt
barátom kérdezi, igen, hogy ha csak 8 karaktert fogad el az Active Directory a cégnél, akkor ezt hogy lehet módosítani mondjuk, vagy lehet-e? És hogyha ez nem túl régi ez a kérdés, akkor ott azért lehet rajta. Lehet esetleg örülni, hogy van valami komoly sérülékenység a hálózatban. Na, elkanyarodtam. Mit mond a Hyundai?
Nekik fontos a biztonság.
Nagyon sajnálják.
Hát a Hyundai a cikk írásra pillanatában még nem válaszolt a kérdésre. Tehát a request for commentre még nem reagált.
Hájjáj, biztos Explorer-t használnak, és még várják a választ.
Vagy most böngészik a netet, hogy mit kell ilyenre válaszolni.
Ja, gyakorikérdések.hu. Az mekkora lenne, egy kórán fel lenne, hogy mit mondjak akkor, hogyha a több milliárdos cégemet hát úgy tűnik, hogy megnyomogatták, vagy ha megnyomogathatják. Hát ezt a kérdést az Apple-nek is fel lehetne tenni, mert hogy a napokban mindenféle csatornán jöttek be a sürgősebb üzenetek, hogy már pedig lángol a ház, és azonnal mindenki frissítsen a legfrissebb, aktuálisabb és a leginkább biztonságosnak ítélt verzióra nagyjából minden Apple eszközön, tehát itt beletartozik az asztali, illetve hát a mobil számítógép, a mobiltelefon, illetve a tablet, és még az óra is, mondjuk az kevésbé érintett, de hát egyébként is ilyenkor mindig pecselődik az is, mert hogy találtak két viszonylag fontos érülékenységet, nem ők, hanem jelentették nekik, ami oda vezethet, hogy mindenféle távoli kódfutatás és az eszköznek a teljes irányítását átvevő lehetőséget kínál a támadónak, és ráadásul így viszonylag régi eszközöktől kezdve, a telefonok esetén nagyjából az iPhone 6S-ig visszamenőleg, ami hát most a 13-nál tartunk, tehát hogy ki lehet számolni, hogy hány száz éve létezik. Úgyhogy nagyjából tényleg mindenki, aki képes az új frissítéseket futtatni, hajtsa végre ezt a lépést. A két sérülékenység közül az egyik a CVE 2022-32-89-3-as, a másik meg a 89-4-es számmal van jelölve. Az első egyébként a böngészőben lévő sérülékenység, tehát a böngésző motornak, a WebKit-nek a sérülékenységről szól, és ez azért tűnik veszélyesebbnek, mert hogy az böngészőt elég aktívan használunk, és viszonylag könnyű így kódot eljutatni, illetve a felhasználót egy shady helyre hívni és csalogatni, és onnantól kezdve meg bármi telepíthető ezáltal, tehát úgymond végbe vihető az, hogy letöltsön valamit a készülék. A másik ott az egy kicsit bonyolultabb, de ott is ilyen, tehát a támadás jelleg az ugyanaz, és ott ott is a teljes had kontrollig el lehet jutni. Szóval mindenki, aki Apple-t használ, vagy ismerőse Apple-t használ, az mindenképpen frissítsen, és add is se menjen shady oldalakra, például ilyen YouTube to MP3 oldalakra, meg egyéb helyekre, ahonnan lehet ezeket. Hát úgymond beszerezni, nekem az a gondom, hogy nekem van egy oldalam, amit nagyon szerettem, így mindenféle hekislángos hangbetétekhez, mint amit a logukban is hallhattok, innen szoktam vadászni, vagy legalábbis részleteit, és hát most tapasztaltam, hogy az az oldal, amit szívesen használtam, az mondhatni minden mozdulatra több millió pop-upot dobott fel, vagy próbált feldobni, jobban mondva, és úgy tűnik, hogy minden jellegű riasztást kiadott hát nem az OMS, de hogy az Apple, hogy itt létszik, ne menj tovább, mert itt baj lehet, úgyhogy találnom kell másik oldalt, ahonnan lehet szépen YouTube videóból MP3-ot generálni. Amíg ezeket foltozzuk és nézegetjük, addig Szabi mesél nekem a mocskos credentialökről.
Igen, mert hogyha már te így önbevallásképpen meséltél egy Apple problémáról, akkor úgy illik az, hogy én meg...
Én fogok még, tehát hogy hozok még párat ma.
Jóval lesz nálam is. De hogy akkor Linuxról is beszéljünk, ugyanis találtak egy 8 éve létező bugot megint a Linuxokba, minden nagyobb disztróban kihasználható. Nem tudom, emlékeztek-e még a Dirty Pipe-ra? Talán még te beszéltél róla, Ninja.
Igen. Hát Ninja beszélt róla, de az ő pipe-ja eléggé kiklínelődött azóta, akit ez érdekel, hogy miért az a logbookban megtalálja.
Na, szóval, hogy a Dirty Pipe, ugye, ha jól emlékszem, az meg tudtad azt csinálni, hogy bele tudtál írni egy olyan fájlba, amiben egyébként nem szabadott volna, hogy beleírjál. Jól emlékszem?
Igen.
Na, helyeslően bólintunk.
Így van. Viszont ugye most jött ez a Dirty Cred, ami hát nem meglepő, hogy a Dirty Pipe-nak az utódja talán, tehát ő is kapta a nevét, viszont úgy tekintenek rá, mint annak egy új kiterjesztett verziója, ami sokkal generikusabb, sokkal egyszerűbb használni, sokkal jobb mindenben. Nyilvánvalóan ezzel is privilégiumot lehet eszkalálni. Hasonló módon egyébként, mint a Dirty Pipe-nál, hogy bele tudsz írni egy fájlba, amiben nem szabad beleírnod. Viszont ami érdekes a működésében, az, hogy magában a memóriában nem ír felül semmit, hanem azt használja ki, hogy a heap-en ott bizonyos memória területeket ugye újra használ a kernel. Tehát ő valamit kitörös onnan, jön egy másik, akkor újra tudja használni az, hogy effektív legyen, meg hatékony, meg minden. És gyakorlatilag credentialöket cserél ki ezzel a módszerrel. Nem tudjuk még, hogy pontosan hogyan vagy van mögötte, mert az a nincs elég proof of concept kód rá, illetve még elég rejtett a hiba is, amit kihasználtak, ez a CV20222588-as hiba, ami még ismeretlenként van most. De hogy ki tudja cserélni a credentialöket a nem privilegizáltról egy eszkalált jogosultságra, és így tudsz beleírni mindenféle fájlba. Ugye, ahogy mondtam, POC még nincsen, valószínűleg lesz hozzá, meg gondolom, hogy ezt be is fogja patchelni, de amiért én ezt a hírt hoztam, az tényleg ez, hogy ilyen trükkösen van ez megoldva, hogy a heap-en ott valahogy ki tudja ezt cserélni. Neked van esetleg erre valami tipped, Ninja, hogy ez hogy lehetséges? Én olyan ilyen double free-re gondolok, hogy kétszer szabadítják föl, és akkor utána valahogy ott marad, vagy nem tudom.
Vagy egy use after free esetleg. Uh-huh. Nem tudom, lepi meg.
Hát még nincs hipotézised?
Nincsen. Agyaltam rajta, hogy lehet ez, hogy igazából gondolom, hogy kétszer fog credentialöket betölteni ugyanoda, és egyszer egy olyat, ami emelt szintű, valami művelet hatására, de nincsen még tippem, hogy ez hogy lehet megvalósítani, de nagyon kíváncsian várom, hogy kijöjjön a POC hozzá.
Igen, ez engem is nagyon érdekel, és egyébként kíváncsi voltam nagyon, hogy most mit fogsz mondani ezzel a hírrel kapcsolatban, mert terveztem, hogy igen, láttam a címét a hírnek, és terveztem, hogy akkor én most kipróbálom az összes Linuxomon, ami csak létezik, és hát ez még nem fog most menni, de ja, nagyon kíváncsi vagyok rá én is, és izgulok, hogy viszont mi lesz itt.
Egyébként, ahogy néztem a cikkekben, van egy virtuális gép, amivel ki lehet próbálni, de experts also provided two VMs. Tehát elvileg lehetséges, hogy van egy olyan virtuális gép, ahol ezt ki tudod próbálni, és ott van valami hozzá. De még nem néztem utána ilyesmire. Ez egy viszonylag friss hír egyébként, azt hiszem, hogy tegnap előtt futottam bele, akkor hozta fel a feed.
Igen, igen.
Jó, hát a következő hírnél megint bajban voltam, hiszen Ninja hírek következik, ami általában sok betűből és néhány ilyen szimbólumból áll, de most nem hagytam magam átverni, tehát a múlt héten is volt az RTL, ami nem a német és a magyar RTL, RTL klub és társai, hanem mindenféle más Realteket akarta. Úgy voltam vele, hogy Realtex, hogy itt van egy S, Man in the Middle, tudja, hogy valami hálókártya van Man in the Middle, de igazából rájöttem, hogy ezeknél a híreknél mindig van egy átverés. Tehát amikor így elolvasod a címet, akkor biztos nem az van benne. Ugye itt a Kubernetesnél belefutottam, vagy Kubernetes, stb. Tehát, hogy nem, bátor voltam, és megnyitottam a cikket, és rájöttem, hogy teljesen másról szól, de maga a technológia amúgy, amiről az egész van, engem azt tökre érdekel, egyrészt kiborít, másrészt meg nagyon fontos és hasznosnak tűnik. Ninja, meséld el, hogy mi ez, és akkor utána majd elmondom, hogy miért borít ki, és miért tűnik hasznosnak.
Oké, igen, a betűkód, amiről szó volt, az az RTLS. RTLS, először, amikor megláttam, én is azt hittem, hogy ez valami vagy Realtek lesz, vagy valami hasonló, de ez itt az RT, az a Real Time, az LS, az pedig a Location Services, és az ember rögtön, amikor lokációról beszélünk, akkor azonnal a GPS-hez kapkod, meg a GLONASS-hoz, meg az egyéb dolgokhoz, meg a mágneses dolgokhoz, meg az adótornyokhoz is, ilyesmihez, de az van, hogy az RTLS technológiák igazság szerint azok a négy falon belül érdekesek. Tehát ott kezdenek igazán érdekessé válni, ugyanis hogyan mondod azt meg, hogy valami hol helyezkedik meg a zárt térben, ahol nem lát be, vagy hát, bocsánat, ahonnan nem lát ki a GPS, meg egyébként se tud olyan pontossággal behatárolni, hogy hol vagy. Tehát hogyan mondod neki, hogy a gyárcsarnokban az ember, akin van egy kis tag, mondjuk, egy kis ilyen érzékelő, az a gép közelében van, a veszélyes gép közelében van, vagy épp nincs a veszélyes gép közelében, vagy mondjuk a dolgozó, vagy akár egy börtönben egy rab a udvaron a megengedett területen sétál, vagy esetleg átlépte a vonalat, és most nem arról beszélek, hogy nézik az őrtoronyból a puskás emberek, hanem ezt mondjuk lehet esetleg automata módszerekkel ellenőrizni, tehát ezt így hogy? És hát ezt úgy csinálják, hogy kiépítenek egy ultra széles sávú rendszert, ami több fix, hát ilyen cellatoronyból áll, igazából nem cellatoronyok ezek, hanem ilyen adóvevők, vagy hát ilyen kis bázisállomások, ilyen mini bázisállomások a beltérben, amiknek tudjuk a fix pozícióját, hogy azok hol vannak. Az egyik a bal egyes sarokban van, a másik a bal kettes sarokban, a harmadik a jobb kettes sarok, vagyis a negyedik meg a másik sarokban. Meg még van egy elől, van egy hátul, meg lent, meg fönt, és ezek hát olyan frekvenciával kommunikálnak a taggel, a kis viselt holmival, ami lehetővé teszi azt, hogy a gyakorlatilag mérhető a különbség a különböző pontok közötti időeltérés, amíg a jelek odaérnek, és ha ez mérhető, akkor abból ki lehet számolni, hogy hol van. Így megy gyakorlatilag. Ez egy ilyen, majdnem úgy működik, mint a GPS, csak ez itt zárt térben és a Földön, és nem holdak keringenek odafönt, műholdak, hanem fix, ilyen enkorok, vagy hogy mondják ezt, ilyen horgonyok idézőjelbe. Ezek vannak letéve, és akkor hát ennek van egy kontrollerje, ezek egy hálózatra össze vannak kötve, ezek a kis toronyocskák, és ez életmentő rendszereket tud működtetni, meg embereket tud ugye biztonságban tartani, és folyamatokat tud szabályozni, és a többi. És hát ezek bizony sérülékenynek bizonyultak. A Nozomi Networks kutatói közzétettek egy jelentést arról, hogy hát hogyan lehet ezeket a rendszereket korrumpálni, illetve hát beléjük avatkozni és megváltoztatni a információt, ami benne kering. Man in the Middle támadást lehet rajtuk végezni, illetve le lehet hallgatni a jeleket, és meg lehet változtatni azt, hogy hol érzékeli a teget. Tehát gyakorlatilag azt meg lehet tenni, hogyha közé ékelődök a hálózatba, akár egy, akár a switchen egy megfelelő technológiával, vagy ha wifi-n van, mert van wifi-s rendszer is ilyenből, akkor a wifi hálózaton gyakorlatilag ott aztán egy nagyon egyszerűen be lehet ékelődni közé, és mivel nem titkosítottak a csomagok, meg nincs ellenőrző összeg igazából nagyon, ezért meg lehet tenni azt, hogy megváltoztatom egy adott adótoronynak, egy ilyen kis anchornak a pozícióját. És ezzel az fog következni, hogy téves lesz a számolás, hogy hol lesz a valós helyzete annak a tagnek, amit mondjuk az ember visel, vagy épp a gép visel, tök mindegy. És ezáltal el lehet érni azt, hogy folyamatok félre menjenek, és mondjuk bekapcsoljon egy gép, amikor ott van valaki, amikor nem kéne bekapcsolnia, vagy átengedjen egy másik embert oda, ahova nem volna szabad mennie, vagy éppen egy tárgyat, amit nem volna szabad kivinni egy szobából, kiengedjen a szobából, mert átteszi, logikailag átteszi a kis tornyocskát egy olyan helyre, ahol még már ki van vive a szobából a tárgy, de még mindig azt érzi a rendszer, hogy az ott van bent. Erről szól gyakorlatilag ez a white paper, ami egy egészen részletes és vaskos PDF, valakit érdekelnek a mocskos részletek, akkor olvasson bele, vagy olvassa el, le lehet tölteni. Kíváncsi vagyok, Antenna milyen aggasztó implikációkat lát ebben, át is adom a szót.
Hát igazából nem is ebben, hanem magában abban a dologban, hogy egy épületen belül lehessen minket követni, nyomon követni. Tehát ennek az egyik előnye, hogyha mondjuk nem tudom, az autódat leteszed egy mélygarázsba, és ilyen helyzet jelzőrendszerekkel mondjuk tudod követni, hogy hol vagy. Tehát ugye a GPS az meghal nagyjából ott, hogy te beérkeztél egy épületbe, onnantól viszonylag nehezen tudja pontosan, meg hát ugye a GPS pontossága amúgy is kétséges. És vannak ilyen megoldások, hogy egy sokkal pontosabb, akár centiméter távolságra is, vagy ilyen 5-10 centiméter távolságra is megmondják, hogy te hol vagy, és így tudjál navigálni. Tehát mondjuk egy plázába, egy boltba, egy gyártba, egy épületbe sokkal egyszerűbb így hát magadat követni, vagy követtetni. És hát nyilván ennek az előnye az, hogy az ilyen use case az tök jó, hiszen mondjuk viszonylag egyszerűen tudsz oda találni helyekre, tudsz épületen belül navigálni, viszont hát a hátránya, hogy hát ha te tudsz, akkor más is tud követni, meg tud téged megtalálni, és azért az fáj.
Nem feltétlenül. Egyébként, és én itt feszülten figyeltem ezt a sztorit, mert érzek kapcsolódást magammal, ugyanis én néhány évvel ezelőtt fejlesztettem egy rendszert, ami múzeumokon belüli ilyen helyi meghatározás volt, hogy sétálgattál a kis telefonoddal, és amikor oda léptél egy műtárgyhoz, mondjuk az ilyen, nem tudom, 1-2 méteres pontosságú volt, akkor ugye a telefonodon följött annak a tárgynak a leírása gyakorlatilag. Viszont ez hát kvázi offline működő rendszer volt, tehát mi wifi routereket használtunk egyébként, ilyen teljesen mezei TP-Link routereket dobtunk le, amik offline voltak, csak ugye az azonosítójukból a térképen meg volt, hogy melyik hol van, és ebből próbáltuk kiszámolni azt, hogy hol lehet, illetve ami sokat tud segíteni épületen belül mindig, ha csak nem ilyen hatalmas kapcsolószekrények, meg nem tudom, transzformátorok vannak, az a mágneses mező, a mágneses tér, és minden telefonban gyakorlatilag benne van ugye a magnetométer, és hogyha mész egy akár egy folyosón végig, akkor azt fogod látni, hogy ez a mágneses tér, hogy egy domborzat így hullámzik. És hogyha ezt összekötöd egy genetikus algoritmussal, meg mondjuk egy lépésszámlálóval, ilyesmivel, akkor baromi jól meg lehet határozni azt, hogy te hol vagy az épületen belül, de mindezt offline módon, tehát nem kell, hogy mások ezt tudják. Nyilván, hogyha egy üzemcsarnokról van szó, meg erről, hogy most senki nem menjen a présgép közelébe, ott nem lesz elég a 2 méteres pontosság valószínűleg.
Igen, meg mögé dobsz egy mágnest, vagy éppen mondjuk beállsz mögé egy táskányi mágnessel, akkor valószínűleg meg fog változni ennek a rendszernek a pontossága, igen, még igen, rosszabb igen. Irányba.
De hogy alapvetően Antenára reflektál, hogy lehet ezt hasznosan csinálni, úgyhogy igazából mások nem tudnak követni téged, mert hogy offline vagy.
Hát nézd, mindennek van egy lehet hasznosan és lehet visszaélve csinálni része, tehát hogy persze ez így tud működni. De jó, hogy van ilyen megoldás is, mondom, én tökre örülnék neki, hogyha ez jobban elterjedne bizonyos szempontból. Szerintem ebben azért elég sok olyan eset is van, amikor nem tudom, akár egy ilyen tűzesetben mentésnél, hogy oda találj bizonyos helyekhez gyorsabban, tehát azért épületen belül GPS. Én hasonlót láttam, nem feltétlen GPS-re, nem feltétlen publikusan, de hogy azért Amerikában a katonaság rendőrség kommandó használt hasonlót, hogy épületen belül azért megtaláltad, hogy ott térképen működtek, nyilván tehát nem volt még, de ez ezelőtt 10 évekkel. Szóval azért van benne lehetőség, meglátjuk, hogy ez hol fejlődik, de ugye nyilván itt másról van szó, itt főleg ilyen Amazon és egyéb nagy boltoknak az eszközei, meg a mozgásai hogyan mennek, illetve hát amit nincs, hogy mondod, hogy gyárakba. Ja. Ahogy mondtam, hogy Apple-t fogok még csapkodni egy kicsit, és most itt előre teljesen csapkodják szegényt mások, részben jogosan, mármint, hogy teljes mértékben jogosan. Ugye azt beszéltük, hogy a VPN az teljes mértékben a mostani megváltás, hát főleg a mai világban, ugye itthon is mindenki arról beszél, hogy milyen VPN szolgáltatót kéne nézni, hogy az mindig be legyen kapcsolva, és véletlenül se lehessen minket olyan könnyen megfigyelni, lehallgatni, mármint, hogy legalábbis azt nézni, hogy hova megyünk. És ugye a VPN-nek van egy olyan viszonylag fontos része, hogy amikor tunnelbe lépsz, akkor minden más kapcsolatot lekapcsolsz, lebontasz. Tehát, hogy pont amiatt, hogy újra felépüljön, és már a tunnelen keresztül. Most itt arra gondolok, hogy ha nekem itt van most a laptopom, beszélgetek veletek, megy az adatfolyam szépen a Zoom felé, illetve mindenféle egyéb kapcsolatok mennek az internet felé, és hogyha én most azt szeretném, hogy akkor innentől kezdve ez VPN-en keresztül menjen, akkor bekapcsolom a VPN kliensemet, és elvileg meg kéne, hogy szüntessen minden élő kapcsolatot, és gyorsan felépítse ezt a tunnelen keresztül. Ugye ez a viszonylag alapvetés a VPN esetében. Na most az Apple-nek a telefonján, az iPhone-on, meg tehát maga az iOS, a mobil eszközökben ez nem így működik, és bizonyos alkalmazás, tehát nem tud az alkalmazás lebontani meglévő kapcsolatot és újraépíteni. Tehát, hogyha az eszköz az beszélget valakivel, és elindítod a VPN tunnelt, ő nem fogja lebontani a kapcsolatot és bekergetni a tunnelbe, hanem az a kapcsolat, az a session, az továbbra is úgymond titkosítás nélkül, illetve hát nem a VPN-en keresztül kommunikál, ami átlag felhasználónak meg átlag felhasználásnál amúgy tökre nem számít, tehát én most alapvetően nem feltétlen fogok eredet vágni emiatt magamon, de itt a cikk jó azzal például, hogy hát az Apple a privacy pápa és istenség, tehát hogy mindenük a P és a privacy és az egyebek, tehát hogy itt viszonylag fontos nekik a személyes biztonság és a személyes adatvédelem. Hát itt viszont ez sérül. Tehát hogyha arról van szó, hogy valaki a készülékét olyan környezetbe használja, olyan jogi környezetbe, ahol hát az állami megfigyelés elég aktív, és ebből összehetne elmenekülni, és az Apple azt mondja, hogy ad lehetőséget, akkor igazából mégse ad lehetőséget, ami hát néhány esetben, nyilván szélsőséges és kritikus esetben, de akár egy életveszélyes szituációban is keverheti a felhasználót, mert ugye te azt gondolod, hogy VPN-en keresztül kommunikálsz, és biztonságban vagy, és a valóságban meg nem. Tehát, hogy úgy tűnik, hogy VPN-en vagy, és minden új kapcsolat egyébként a VPN tunnelen keresztül fog menni, viszont a meglévők azok nem biztos. Tehát nyilván ennek is van egy lejárati ideje, tehát a kapcsolat egy idő után bomolhat és újraépül, de azért nem olyan jó dolog, amikor nem tudom, Oroszországban vagy Törökországban, Kínában, egyebek, és most nem hozom fel azt, hogy vagy itthon, és tunelt akarsz használni, egy Always On tunelt, és mondjuk, hogyha valami oknál fogva elszáll a VPN szolgáltatásod, akkor mondjuk így lenne mindent bontani, és nem VPN nélkül tovább kommunikálni, tehát azért ezek viszonylag alapvetései a VPN-nek. Ezt nagyon kritizálják egyébként az Apple-nél, talán, ha jól emlékszem, 2 éve van ez a topik, és az Apple az nem reagált, és a most megjelenő legújabb offenszívükbe se lesz implementálva ez a feature, holott valószínűleg ez egy viszonylag egyszerű megoldás. Nem nagyon nyilatkozik az Apple, ha engem kérdeztek, az lesz a reakció, vagy az a válasza, hogy azért, mert így biztos, vagy így garantálják a seamless működés, tehát hogyha mondjuk te telefonálsz és egy videókolba vagy, akkor ne legyen akadás benne, nem feltétlenül tudom ezt elfogadni, amúgy is szokott lenni akadás, hiszen amikor, mit tudom én, itthonról elindulsz egy videókollal, vagy egy bármilyen streaming szolgáltatás, vagy streaming témával, akkor is, amíg átmész a mobil hálózatra, addig van egy átmenet, van egy kiesés, oké, buffer ott van, stb.
De pont itt az érdekes, hogy tegyük fel, hogy elindulsz egy meetinggel. Mert gondolkoztam itt ezen az előbb, hogy hát hogy lehetne védekezni, úgyhogy a VPN-t indítod legelőször, és akkor milyen jó lesz. De hogy tényleg elindulsz így, hogy van kapcsolva a VPN-ed, kérsz a házból, lakásból, átvált ugye a mobilnetre, tehát a VPN-ed meg fog szakadni egy pillanatra, és a meetingben bennmaradsz, tehát onnantól kezdve akkor sima neten leszel a meetingeddel együtt. És a VPN az meg igazából bármikor megszakadhat, de bármi olyan lehet, ami...
Amúgy szerintem nem, mármint hogy... Hogyha eltűnik az internet kapcsolatod, akkor ugye nem az alkalmazás, nem a VPN tunnel szakította meg a kapcsolatot, és bontotta a session-t, hanem eltűnt a session-öd, tehát meghaltál, úgymond nincs a másik oldalon senki, és ilyen esetben nyilván, hogyha újra felépíti mondjuk a mobilhálózatodról, mobilnetedről, akkor az már az új kapcsolatnyitással, az már a VPN-be fog elvileg menni, csak hogy ezt nem tudja maga az alkalmazás, a VPN kliens nem tudja kiforszolni az Apple-nél.
Igen, tehát pont ez, hogy nem tudod garantálni szerintem azt, hogy a VPN-et fog elő fölépülni, mint hogy mondjuk visszacsatlakozna a mobilneten a meeting szoftver.
Szerintem azt tudod garantálni, azt nem tudod garantálni, hogy te itthon vagy, wifin maradsz, folyamatosan van internet kapcsolatod, de bekapcsolod a VPN-t, mert mit tudom én, olyan kommunikációt akarsz folytatni, na akkor nem tudod garantálni, hogy az a kapcsolat az utána a VPN-en fog menni. Érted? Tehát a meglévő kapcsolatot nem bontja és építi fel, amint te bekapcsoltad a VPN-t, hanem megvárja, amíg kiöhegszik, vagy elhal, és utána, amikor újra fel kell építeni, akkor fog majd VPN-be bekerülni. A cikk írója és a panaszkodók szerint.
Hát várjuk az Apple válaszát. De akkor, hogy megint mondjam azt, hogy ha te az Apple-t ostorozod egy kicsit, akkor térjünk át egy más gyártóra. Ez pedig legyen a Xiaomi, mert pedig a Checkpoint az talált a Xiaomi-nál hát problémákat, mégpedig a Redmi Note 9T és a 11-es telefonok érintettek. Úgy néz ki, hogy a MediaTek chipsettel szerelt készülékekkel van a probléma. Mit kell tudni? Ezekben a készülékekben a processzoron belül van egy ilyen TEE, vagy T, egy Trusted Execution Environment nevű enklávé a procin belül, és itt tárol például olyan titkosítási kulcsokat a készülék, meg olyan algoritmusokat ott lehet futtatni, amik ahhoz kellenek, hogy hát, hogy biztonságosabban tudjon működni minden, és ne férjen bárki hozzá ezekhez a dolgokhoz. Ez a részhez, ehhez csak az úgynevezett trusted appok férhetnek hozzá, tehát azok a megbízhatónak minősített applikációk, amire azt mondja a gyártó, hogy oké, te hozzáférhetsz ehhez a részhez. Na most, mi van akkor, hogyha kiderül az, hogy egy ilyen trusted app, az tegyük föl, hogy sérülékeny. Mit gondoltok, mi fog történni?
Megy tovább minden?
Kijavítják a hibát. Tehát kapsz egy update-et, kijavítják a hibát. Igen ám, csak hogy a trusted appok kezelésénél hát a verzió figyelés az egy kicsit így hiányos. Majd mondjuk úgy, hogy nincsen. Tehát, hogyha volt valaha egy trusted appból egy hülyére sérülékeny verzió, amit azóta kijavított vagy a Xiaomi, vagy a MediaTek mondjuk azon a részen, akkor te tudod downgrade-elni a sérülékeny verzióra mégiscsak az a trusted appot, mert hát azt nem néző, milyen verziótól trusted, hanem csak azt mondja, hogy jó, ez az applikáció neve, és ezt lehet használni. Szóval ez az egyik probléma, hogy lehet downgrade-elni. Na most, van egy olyan applikáció, hogy THH Admin, ami a telefonnak a security managementjéért felel. Na most, itt megint csak, hogyha ezt tudod downgrade-elni, akkor volt benne egy olyan hiba, hogy egy másik, egyébként teljesen normális app, ami nem trusted, abból meghajtva ezt a THH Admin-t, tudtál hát adatokat szivárogtatni kifele ebből a védett enklávéból, illetve hát voltak olyan esetőségek is, olyan hibák, hogy akár kódot tudtál futtatni ennek a trusted appnak a kontextusában, ami annyira nem jó. Aztán ott volt egy másik applikáció, szintén trusted, a Tencent Solr, ha jól mondom, amiben kriptográfiai műveleteket végeznek, ez ilyen framework-szerű, plusz ilyen biometrikus azonosításhoz szolgál egy framework-öt, és ezt is ugye lehetett downgrade-elni, és ennek hatására már egy, hogy mondjak ezt szépen magyarul, ugye az arbitrary read, hogy bármit tudtál olvasni gyakorlatilag a védett részen belülről, tehát ki tudod onnan olvasni, most már nem, mert elvileg jött hozzá update, de ki tudod olvasni azt, hogy milyen kulcsok vannak ott letárolva. És hogyha ezt meg tudtad csinálni, akkor egy appot írva és a telefonra telepítve elérhető az, hogy ugye downgrade-elted ezt a Solr appot, rajta keresztül kiolvasod azokat a kulcsokat, amik mondjuk egy fizetési tranzakció aláírásához kellenek, és csinálsz egy fizetési tranzakciót, és rögtön alá is írod ezzel a kulccsal, mintha lett volna mondjuk rajta egy biometrikus azonosítás, de hát erre így nincsen szükség. Úgyhogy akinek ilyen Xiaomi készüléke van, az figyelje erősen a frissítéseket. Elvileg a downgrade-es problémát már megoldották, és a többi rész is hát javítás alatt áll, úgyhogy remélhetőleg ez meg fog szűnni ez a probléma, de szerintem ez igen kellemetlen. És megint azt látjuk, hogy van két egymástól független probléma, amiket összefűzve egy igen magas szintű kritikus hiba fog kijönni.
Kellemetlen.
Hát nem kicsit, de hát igazából maradjunk annyiban, hogy nem a legnagyobb meglepetés számomra, hogy annyira nem megbízhatóak ezek a készülékek, és nem szeretném ezzel most konkrétan így bántani a gyártót, hanem egyszerűen csak valamiért nem győztek meg engem, mondjuk így, a készüléknek a feature-jei, amikor a kezembe került, arról, hogy ez annyira biztonságos lenne.
Igen, viszont már nem is tudom, hogy ezek mennyire elérhető árukészülékek, de ugye a Xiaomi az annak idején nem volt egy zászlóshajó készülék. De gondolom, hogy ott is fölmentek az árak szépen, hogy lett nevük.
Hát szerintem a Xiaomi azért nem volt rossz, mert hogy én mindig úgy hallottam, hogy más úgy hivatkoznak fel, hogy az androidos eszközök Apple-je, tehát hogy azért mind a dizájn, mind az ilyen logikai megoldások kicsit arra hajaztak, és akinek tetszett az Apple, de mégis androidot akart, azt használta. Nem tudom. Nekem, amit én kedveltem a Xiaomit, meg kedvelem most is, tehát hogy androidos készülékem lenne, akkor inkább a felé kacsingatnék, mint bármi más felé.
Egyébként a Xiaomi az most használhatja az Androidot? Mert ugye ez kínai gyártó. Tehát itt lehet, hogy megint csak azon, hogy akkor ugye házon belülre kellett, vagy országon belülre kellett vinni mindenféle fejlesztést, és meg kellett oldani azt, ami más androidos készülékeken meg van oldva mondjuk gyárilag. Itt pedig ugye ki kell találni, és abban mindig benne van a hibázás lehetősége.
Ja, de nézzük meg, hogy milyen hiba lehetőségek vannak a lemezekbe, és mi van akkor, hogyha valakinek a zenéje CV-es számot kap.
Na hát igen, tehát először, amikor én ezt a hírt meghallottam, akkor azt hittem, hogy...
Akkor a saját nevelemezed is
nem, hát,
bajba kerül.
Nem. Konkrétan így emlékszem, hogy megint csak kutyasétáltatás volt, szólt közben a Sans-nak a internetes időjárás jelentése, a Sans Stormcast, és akkor bemondták azt, hogy van egy ilyen sérülékenység, és én azt hittem, hogy így, ez egy régi dolog, tehát hogy így valahogy, mert annyira nem figyeltem, csak így felkaptam a fejem arra, hogy ez így létezik, hogy ilyen van, és azt hittem, hogy ez egy régi dolog, mert hát régen volt már ilyenről szó, és hogy most nézem, hogy ez 7 napos, vagy 8 napos hír gyakorlatilag, miről is van szó? Na, mielőtt belecsapnánk, emlékeztek-e olyanra, amikor mondjuk busszal utaztok, hogy megy a busz, ültök szépen a ablak mellett, és egyszer csak, amikor mondjuk a busz megáll, és alapjáraton megy a motorja neki, miközben szállnak fel az utasok, akkor egyszer csak az ablak elkezd így vibrálni, mint az állat, hogy majd kiesik a helyről, de egyébként nem csinálta ezt. Ugye? Tehát ismerős a jelenség?
Hogyne, abszolút.
Persze. Vagy amikor megy az ember az autóval, az autópályán, és egy bizonyos sebességet elérve, adott sebességi fokozatban elkezd valami piszkos zörögni a kesztyűtartóban. Ami egyébként meg se szólalt eddig, vagy mit tudom én, a kormány elkezd például szitálni, amikor nincs teljesen a kerék kiegyenlítve. Ez mind ugyanarra utal, vagy mind ugyanannak a jelenségnek a tünete, a rezonancia jelensége, ami így akkor lép fel a rezonancia, amikor van egy rezgőrendszer, és azt az gerjesztő erőnek a rezgés száma, az megegyezik a rendszernek a saját rezgés számával. Tehát a busznak az ablaka pont együtt rezeg az egész busz karosszériával, de akkor, amikor a busz motorja pont azon a frekvencián rezgeti a kasznit, ami a ablaknak a saját rezgés számával egyezik, és akkor összeadódnak az amplitúdok, és elkezd az ablak piszkosul rezegni, akkor ha odalép neki a sofőr, egy picit felpörgeti a motort, akkor ez abba marad, mert a rezonancia megszűnik. Vagy amikor ugye megyünk az autóval, és akkor tényleg az van, hogy a kesztyűtartóba elkezd zörögni az akármi, de hogyha picit jobban felgyorsulunk, a motor ugye nagyobb frekvencián kezd el rezegni, akkor ez megszűnik. Vagy ha visszalassítunk, akkor is megszűnik. Ha úgy gyorsulunk, akkor megint elkezd az a kis izé valami ott zizegni benne, idegesítő, rettentő idegesítő. Kevésbé fegyelmezett emberek kezdenek el olyankor kapkodni, nyitogatni kesztyűtartókat, beleturkálni, hogy hagyjam abba ezt az izegést. És hát voltak olyan side channel atakok, régebben már beszéltünk róla, ahol ezt használták ki a támadók arra, hogy, hogy ezeket az átláncú kamerarendszereknek a rögzítő egységeit megadott frekvenciával besugározva, hát le tudták doszolni. Megállt, tönkremed, lefagyott, és nem tudott a merevlemez működni, mert hát a merevlemez forog. Forog. A forgás mechanikai rezgéssel jár, van ennek egy saját frekvenciája, ha a megfelelő hozzátartozó frekvenciával besugározzuk, akkor az a levegő rezgése az elkezdi ezt rezegtetni, és tönkremegy. Vagy tönkremegy, vagy egyszerűen csak letilt az elektronika védendő saját magát, és nem tud dolgozni a rendszer. Tehát lehet ilyet találni. Na és akkor most kanyarodunk rá a sérülékenységünkre, aminek a száma a CVE 2022-38-392, és egyébként szerintem az idei év legviccesebb sérülékenysége, az az, hogy Janet Jackson 1989-es száma, a Rhythm Nation kapta meg ezt a számot, ugyanis kiderült egy régebbi Microsoft support munkatárs által kiszivárgott Windows XP support tickettel kapcsolatban, hogy több számítógépet is lefagyasztott ez a szám, azért, mert amikor elkezdett a laptopon szólni ez a zene, a merevlemezek berezonáltak, ezáltal hát összeomlottak a gépek, és nem tudtak tovább működni, és tönkrementek. Ez nem tudom erre mit lehetne mondani, csodálatos példája a rezonanciának, meg a rezonancia frekvenciának, és hát nem tudom, tehát így nem tudom ezt a számot, egyébként nincs a fülemben. Szerintem még életemben nem hallottam, nem vagyok egy nagy Janet Jackson rajongó.
De most már nem ismered meghallgatni.
Hát de most már nem merem csak fejhallgatóval meghallgatni, de hát így gondolj bele abba, hogy valakinek a zenéje ezt okozza. Tehát én így ezzel viccelődni szoktam, hogy meghallgattam, mit tudom én, David Hasselhoffnak a Looking for Freedom című számot, hogy Hooked on the Feeling, tök mindegy, valami ilyesmi számát, és akkor attól azóta nem működnek a laptopjaim. De ez csak, tehát ilyen létezik, hogy így valakinek a természetes zenéje, amit így létrehozott, az egyébként nem mindegyik merevlemez, csak az 5000, hány száz?
400
fordulaton pörgő, régebbi típusú merevlemezeket pusztítja, és még azt is tudni kell egyébként, hogy azért a komolyabb eszközökbe a gyártók már szereltek ennek kivédésére zajszűrőket, meg például megoldották azt, hogy adaptívan, ha a vibrációt érzékelnek, akkor lecsökkentik a fordulatszámát, és akkor belassul a rendszer, de működőképes marad. Tehát csodálatos kreatív megoldások születnek ilyenkor. Én ezt most ünnepélyesen az év sérülékenységének tekintem, meg fogom hallgatni ezt a számot, hát ha lesz egy jó kis dallamtapadásom tőle, és hát el fogom küldeni szerintem mindenkinek. Ez az új spam, tudod? Hogyha valaki ki akarok tolni, akkor küldök neki egy YouTube videót mondjuk a Rhythm Nation-ből, és akkor meglátjuk, hogy eltűnik-e a hálózatról, vagy nem.
Fizessen 100 eurót, vagy hallgassa meg most.
Hát tudod, volt az a kripto miningolás, amikor nem videókártyák minoltak, hanem azt hiszem merevlemezekkel, volt ilyen is. Hát ezzel lehet támadni ilyen minerigeket, hogy akkor becsökkented úgy, hogy leléteszel egy hangszorot, és akkor a szomszéd nem tud úgy bányászni. Van ebben potenciál?
Figyelj, megvan. Na, következő, ha valaki túl hangosan hallgatja a zenét, akkor nem azt kell mondani neki, hogy figyelj, ne csináld már ezt, mert aludnának a gyerekek, meg nem bírom én ezt a lakodalmas borzasztót, legyen már csend, vagy halkabban csináltok, hanem így, tesó, imádom, amit csináltok, nagyon király, de toljál már benne nekem is egy számot a kedvemért, jó, légy szíves, megvan Janet Jackson 89-es Rhythm Nation, légy szíves, akkor full hangerőn, jó, és akkor jó esetben kinyifantja ugye az infrastruktúrát, hát rossz esetben meg ugye mindenek meghallgatja ezt a számot.
Ja, ja. Abban az időszakban érkeztünk, hogy nem tudom eldönteni, hogy nyissunk-e még egy hírblokkot, vagy engedjük el az adást, de azért szerintem még van egy jó 10 percünk. Én készültem nektek egy hírrel, ami főleg a DEFCON-nak argójára írható, tehát egy ilyen hírcsokor, amivel kezdek én, aztán jöttök ti, mert hogy a DEFCON adott, mint mindig, a komoly hírek mellett adott néhány, hát viccesebb, vagy így nem tudom, ilyen blikkesebb hírt is, És az enyém az az, és amikor megláttam, akkor kicsit így sokkolt a dolog, hogy hát hadnagy bepöheli a DevCon-t, és az a mi? Tehát, hogy, mi van? Aztán rájöttem, hogy ez nem az a hadnagy, akit mi ismerünk hadnagy, hanem ő a Christoph, vagy Chris hadnagy, aki egyébként a DevCon-nak a social engineering faluját vezette, és ugye őt hát néhány hónapja most már, de az a vád érte, hogy visszaélések és mindenféle harassment és egyéb témák miatt eltanácsolták a DevCon-tól, és most bepöhelte mind a DevCon-t, mind a DevCon-nak a vezetőjét, illetve a CEO-ját. Mégpedig azért, mert hogy ez a fajta hozzáállás, meg az ő eltüntetése igazából csak egyrészt azért van, hogy más vezethesse ezt a szekciót, tehát hogy ő abszolút nem ismeri el ezeket a vádakat, amivel őt vádolják, meg ami alapján őt elutasították, vagy kizárták a DevCon-ról, és a DevCon-osok meg azt mondják, hogy hát már pedig itt volt ilyen, és emiatt nem. De hadnagyot mindenféle negatív hatás érte, mind személyesen, mind a cégét, tehát a professzionális részét a dolognak, úgyhogy emiatt 72 000 dollárt és egyéb költségeket, járulékokat kíván behajtani a DevCon-on. Ez kicsit ilyen cicaharcnak tűnik, aztán, hogy mi lesz a vége, azt meg majd úgyis meglátjuk. De azért engem kicsit meglep az, hogy hát egy olyan világban, ahol hackerek és félig meddig legális és illegális jelenlévők vannak, ott egy ilyen blikkes cicaharc van, hogy jaj, kitiltottatok, jaj, és ebből nekem most rossz lesz. Tehát, hogy én értem, de ezt én már akkor is felhúztam a szemöldökön, mikor különböző ilyen online játékos csapatok egymást beselték, vagy öröpőek sírdogáltak az MTV-n, hogy jaj, milyen rossz, mert a másik mit mondott. Aztán ugye nyilván abból is lett lövöldözés, meg gyilkosság, tehát annyira nem vicces a végé, remélem itt nem ilyen lesz, hogy akkor nem tudom, milyen aranyozott Kali Linux-szal támadják meg egymást, és lövik fel. Be. Úgyhogy hát kövessük az újabb, nem is tudom, kicsit ilyen John McAfee féle szereplőnket a hackerek DevCon, vagy mi az a hackerek celeb világában. Viszont ennél vannak érdekesebb hírek is, mégpedig a kedves János, amit meghackeltek.
Igen, óriási nagy hír, vagy győzelem a Right to Repair mozgalomnak a úttörői számára. Az, hogy az eddig nem javítható, vagy hát saját magunk által nem javítható mezőgazdasági gépek, mint például a John Deere traktorok, feltörésre kerültek. Tehát sikerült, nagyon csúnya fogalmazást csináltam, de mindegy, sikerült feltörni őket. A DevCon-on bemutatták azt a jailbreak technológiát, vagy technikát, amivel ezeket a farm berendezéseket fel lehet törni, és az alkatrészeket hozzá fel lehet használni egyéb dolgokra, például, hát ugye ki lehet cserélni egymással őket, mert eddig nem lehetett, tehát volt két traktorod, az egyikben elromlott a kijelző, a másikat meg nem használtad már, mert régóta, mert most épp az a tartalék traktorod, akkor nem tehetett a kijelzőt a másik traktorban, mert ez nem ment, tehát így le volt tiltva, meg mit tudom én, ezt sikerült elérnie annak az előadónak, aki ezt bemutatta a DevCon-on, és Sick Code-nak nevezik egyébként őt, felrakott egy John Deere terminára, egy ilyen kijelzőre, ott élesben egy Doom-ot, egy Doom-vai verziót, ami ilyen mezőgazdasági tematikájú volt, tehát egy kicsit módosított ilyen kukoricafalak között mentek a lövöldözések. Más implikációja is van ennek a dolognak, tehát egyrészt marhára örülünk, mert már nem csak a méregdrága gyári szapportot lehet igénybe venni, hanem megteti azt az ember, hogy javítatja saját magának egy harmadik fél által, vagy saját maga éppen cserélget az alkatrészeket, illetve, ami még érdekes itt nagyon az, hogy hát mivel most már bele lehet látni abba, hogy mi van ezekben az eszközökben, meg min futnak, kiderült, hogy igazság szerint az egész élelmiszer termelő rendszerek, amik a kajánkat biztosítják, futnak pecseretlen Linuxokon, vég Windows CE hardvereken, ilyen 1000 éves LTE modemekkel. Hát mindenki döntse el, hogy aggódik-e vagy örül neki, de ez egy jó hír abból a szempontból, hogy a javítás legalább már megoldható lesz.
Meglátjuk, hogy a John Deere mit szól hozzá, és mennyire fogja ezt perelni, vagy engedni. vagy nem tudom.
Ki küld egy frissítést az összes eszközre, és akkor ennyi jó a gyerekek a játék.
Mindenki le van
tiltva. Engem sokkal egyébként, hogy egy traktort kell jailbreakelni, tehát ez, vagy mezőgazdasági gépet kell jailbreakelni, tehát hogy oké, hogy egy iPhone-t azt kell, mert az Apple az izé, de azt, hogy egy könyörgöm, tehát egy ekét, jó, tudom, hogy nem az meg minden, de nem akartam itt ekézni a mezőgazdasági dolgokat.
Na de ha már a Defcon, akkor én is hagyj kapcsolódjak be ide egy hírrel, ugye a John Deere is akkor igazából a Defcon segítségét vette igénybe, hogy feltárják ezeket a réseket, ha lehet ezt mondani. Na de hasonlóképpen gondolkozott a Pentagon is, ugyanis a Pentagon az a jövőben 134 katonai bázisra szeretne telepíteni ilyen mikrogrides rendszert, ugye energiaellátásra. Miért jó ez? Azért, mert ha van bármilyen természeti katasztrófa, vagy egy hacker támadás például, és ezért az infrastruktúra lehalna, ami biztosítaná az energiát, akkor ezek a mikrogridek tudnak üzemelni még ugyanott, de nyilván van, nem tudom, szolárpanel, meg szélerőmű, meg akkumulátor, meg minden, meg ilyen mindenféle okos eszközök, és szépen vezérelve van minden, hogy mikor mit kell csinálnia. Volt is egyébként, nem is tudom, egy-két évet elni nagy havazás az Amcsiknál, ahol többen meg is haltak, ugye nem volt áram, nem volt fűtés, stb. És például, hogyha akkor működtek volna ilyen mikrogridek, akkor ott lehetett volna mondjuk segíteni azoknak a kiszolgáltatott embereknek, akiknek most nagyon meg kéne melegedniük, vagy hogy akár mit kéne csinálni, ami ez áram kell. Na most ugye azt mondta a Pentagon, hogy oké, itt a Defcon kapóra jön, úgyhogy menjünk el oda, és a több mint 1700 résztvevőt így uszítsuk rá, erre legyen egy challenge, hogy ha itt van egy ilyen mock mikrogrid, tehát nem egy igazi, nem egy terepasztal volt kávé megcsinálva, de ugyanazokkal a vezérlőkkel és a többivel, hogy tessék gyerekek, lehet hackkelni, hogy lássuk azt, hogy mennyire sérülékeny vagy nem, és hát több sikeres támadás is volt nyilvánvalóan. Például volt egy Benny nevű emberke, aki rövidre tudta zárni az áramköröket a logok alapján.
Remélem nem úgy, mint a 9 voltos elmet szoktuk, hogy a nyelvével.
Nem. Hanem kérlek szépen elég gyorsan rájöttek arra ezek a derékhackerek, hogy ezek a gridek egy csomó szenzort tartalmaznak, és egy csomó adatot gyűjtenek be, például időjárási adatokat. És akkor, hogyha te azt mondod neki, hogy most aztán rohadt nagy szél van, mert beleavatkozol az adatforrásba, vagy elkezdett hamis adatot beküldeni neki, akkor azt fogja mondani, hogy jó, nagy szél van, akkor leállítjuk mondjuk a szélerőművet, hogy ne menjen tönkre. És akkor ezzel ugye tudod csökkenteni azt a kapacitást, amit éppen termel. De hogy volt egy nagyon vicces dolog is, egy tínédzser korú lány fedezte fel ezt a hibát, mégpedig azt, hogy ezek az adatok, amik jönnek, mondjuk az aktuális hőmérsékletre vonatkozóan, ezek Kelvinben vannak megadva. És hát a Kelvin, mint olyan, az nem nagyon szokott ugye nulla alá menni. Tehát ott nem értelmezünk negatív számokat, viszont ha ez így volt, akkor kipróbált, hogy mi van akkor, hogyha tényleg mínusz egy Kelvint adunk meg, és hát nyilván ez okozott egy túlcsordulás, amitől az egész rendszer összeborult. Úgyhogy ilyen jó kis hibákat találtak. Magának a Pentagonnak nagyon tetszett az eredmény egyébként, tehát tök jó, hogy így ki tudták próbálni, és ezt rögtön be tudják építeni majd az új fejlesztésekbe, hogy ezekre figyeljenek oda. És egy fontos információ még a végére, hogy azt nyilatkozta a Pentagon ezek után, hogy azt tervezik, hogy nyitnak majd rá Bug Bounty programot a jövőben. Úgyhogy ha valakit érdekel az ilyen jellegű mikrogrides, meg ipari, meg mindenféle hackkelés, akkor nézegesse, hogy hát ha megjelenik ez a program, és akkor lehet neki feszülni. Szerintem ez menő.
Ez jól hangzik.
Abszolút, ez, amikor mondhatod, hogy mínusz egy Kelvin, akkor az jutott eszembe, hogy vannak ezek a karácsonyi filmek, ami a Home Alone angolul.
Kevin.
Igen, ott is mínusz egy Kevin volt a filmekben mindig viszonylag hamar a családdal. Hát, kedves hallgatók, köszönjük szépen, hogy elkísértetek minket ezen a érdekes és szeretvetett trippen. Mi élveztük, reméljük ti is. Találkozunk jövő héten. Sziasztok!
Sziasztok!
Ez egy nagyon jó kis hullámvasút volt. Sziasztok!